A prédikáció alapigét a János evangélium 6. fejezetének 60. versétől a 68. verséig olvasom, amely ígéket tiszteletünk jeleként most fennállva hallgassunk meg. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd meglátjátok az ember fiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta: ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg azt neki az Atya. Ettől fogva a tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től: vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. Amen. Kedves testvérek, a böjt közepén tartunk. Böjt 4. vasárnapján Jézus beszél a testről és a lélekről, a tanítványok megbotránkozásáról, arról, hogy egyre kevesebben követik őt a nagypéntek felé vezető úton. Az elmúlt héten mi is bibliaórákon beszélgettünk a böjtről a testvérekkel, és volt az egyiken ilyen kérdés, hogy ki hogyan éli ezt meg, ezeket az időket. Sok féle válasz hangzott el. Voltak, akik a testi böjtöt próbálják erőnybe részesíteni, ilyenkor lemondanak a húsevésről vagy a cukrászdába járásról. Voltak, akik lelki oldalát doborítják ki, hogy nem néznek televíziót, vagy más lelki megvonást tesznek, hogy jobban tudjanak figyelni az Isten igéjére és a bennünk, a lelkünkben szóló szavára. Nagy hagyománya van ennek a keresztény életben, hogy a testünket megsanyargatjuk, hiszen Pál apostol is írja a korintusi levélben, hogy én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Pál apostol itt még arról ír, hogy a test az szolgának kell, hogy legyen, az emberi lélek szolgájának, a Isten dicsőségére kell, hogy szolgáljon, és ezért kell kordában tartani, ezért kell fegyelmezni, ezért kell akár megsanyargatni is, hogy ne a test uralkodjon rajtunk, hanem mi uralkodjunk a test kívánságain. Aztán a keresztény hagyományban később az évszázadok során a testnek a megsanyargatása egészen más értelmet kapott. A test nem úgy jelent meg, mint valami szolga, ami Isten dicsőségét kell, hogy szolgálja, hanem úgy jelent meg, mint az ellenség. A test az, aki a földi rész bennünk, amelyik szemben áll az Isten lelkével, amelyik a bűnnek a hordozója, amelyik mulandó, és a bennünk levő lélek az a tiszta, az az Istennek a képmása, az, ami örökké megmarad, és ezt kéne kiszabadítani a testnek a börtönéből, mondja valaki a régi írók közül, hogy megöl a test engem, ezért én megölöm őt. És így sanyargatják a régi aszkéták a testüket, mint egy gyűlölettel tekintve rá, mint egy ellenségként tekintve a testre. Nagyon trükkös dolgokat tudtak kieszelni. Ezek az igazi aszkéták voltak, akik egy oszlop tetejére költöztek föl, és ott éveket töltöttek el. a hódolóik vagy a tisztelőik vittek nekik élelmet, meg vizet, de onnan aztán nem mozdultak egy ilyen talpalatnyi helyről. Aztán voltak, akik barlangba költöztek, de igyekeztek minél kisebb barlangot választani maguknak, hogy ottan a legügyesebbek, hogy se leülni nem tudtak, sem lefeküdni, és éjszakára, hogy le ne essenek, valahogy fölkötötték magukat egy ilyen kampóra, és úgy töltötték az alvás idejét. Nagyon tisztelték ezeket az aszkétákat, és azt mondták róluk, hogy hát ez az igazi kereszténység. Persze az egyház is foglalkozott, a nagy egyház is ezekkel a kérdésekkel, és helyesen úgy ítélte meg, hogy nem, ez a Krisztus útja, nem erről szól a keresztény üzenet, ez valami más hatás, valami idegen hatás, a testnek az ellenségként való kezelése. Egy ilyen korai görög egyházatja írja a testről és az ellentmondásról, ami ezzel kapcsolatban az emberekben, a keresztény emberben is megérlelődik. Nem tudom, miféle módon vagy szerrel verhetném bilincsbe ezt az én kedves testemet. Mielőtt ugyanis bilincsbe verném, kiszabadul. Mielőtt bevádolnám, kibékülünk. Mielőtt bosszút állnék rajta, megsajnálom. Hogyan győzzem le azt, akit természettől szeretnem adatot? Hogyan szabaduljak attól, akivel örök időkre össze vagyok láncolva? Hogyan hagyjam el azt, aki velem támad föl? Hogyan tegyem romolhatatlanná azt, ami romlandó természetet kapott? Miféle érvet mondhatnék az ellen, aki mellett áll a természettől minden érv? A test segítőm és ellenségem, társam és ellenfelem, fegyvertársam és árulóm, gyámolítom és rám támad, ha pusztítom, veszélybe kerülök, ha leütöm, nem lesz mivel erényessé válnom, átölelem és elfordulok tőle. Mi ez a bennem lévő titok? Mi a formulája összevegyült voltomnak? Hogyan lehetnék ugyanakkor önmagam barátja és ellensége? Mondd meg nekem, mondd meg, ó igás társam, ó én természetem, senki mást nem kérdezhetek meg felőled. Írja egy létrás Szent János nevű aszkéta. Milyen érzékelhető ez a fajta ellentmondás, ami a keresztényekben, az első keresztényekben is ott van, hogy a test egyszerre barát, akivel az Istent dicsőíthetjük, és ugyanakkor ellenség is, amely eltávolít minket a szentségtől, és könnyen csapdába ejt, kísértésbe visz. Azt azonban megállapíthatjuk, és világossá kell tennünk, hogy a Biblia szerint a test semmiképpen nem ellenség, és nem olyasmi, amit szégyelnünk kellene, sőt, úgy látjuk a testet, mint amely az Istennek a célja, mint az Istennek a kedves teremtése, olyan valami, amit ő maga is magára ölt, hiszen az ige testé lett. Ez a keresztény üzenetnek az első szava a János evangéliumnak az elején és a keresztény hit tételek legelején is. Ez kell, hogy álljon. Pál apostol éppen a mai újszövetség igényben, a korintusi levélben, amit olvasunk, a kalauz szerint a Szentlélek templomának nevezi a testet, és éppen ezért biztat arra, hogy mindenki becsülje azt meg. Tartsa tisztán, óvja, mert ez a Szentlélek temploma. Arra biztatja éppen a korintusiakat, hogy ebben a testben dicsőítsék az Istent. Sőt, a római levélben azt írja, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Tehát Isten tisztelet része, oda lehet szánni az Istennek ezt, az ő dicsőségére. És azt is tudjuk, hogy a testet maga a lélek is gyógyítja, és ezt ma újra felfedeztük, és egyre inkább közismerté válik, amit ír Pál apostol, János apostol a harmadik levelében a Gájusznak. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Tehát a léleknek a jó dolga, az kihat a testnek az egészségére is. És ez Isten akarata, hogy így legyen, hogy a testünk egészséges legyen, hogy jó dolga legyen. Gyökösi Bandi bácsi a hegyi beszéddel kapcsolatban írja, hogy akár így is szembeállíthatnánk a hegyi beszédben ajánlott magatartás formát a betegségekkel, oda tartott másik arc vagy gyomorpanaszok. Melyiket választod? Hallgatsz el Jézus szavára, vagy pedig megbánja a tested, az egészséged? Hogy odaadott ruhadarabok, vagy azt más rohamok? Önkéntes második mérföld, vagy kényszerneurózis? Vissza nem kért kölcsön, vagy szívidegesség? Imánk üldözőinkért, vagy üldözési mánia? Megbocsátás 70-szer-7-szer is, vagy 77 nap kórházi ágyon? Az ellentétek fölcserélhetők, enyhíthetők, vagy súlyosbíthatók, de túl sok variáció nincs, írja. Igen, ez a jutalma a lelki békességnek, amikor önmagammal harmóniába kerülök, és Jézussal egységbe, és komolyan veszem az ő tanítását, az ő szavát, az ő tanácsát, és megtapasztalhatom, hogy sok minden betegségem elmúlik, és semmivé válik, míg amikor ragaszkodom a magam görcseihez, a magam igazságához, akkor ragaszkodom a magam betegségeihez is egyben ezzel. Az elmúlt héten többször is hallottuk a rádióban Kopp Máriát, a szociálpszichológust, család hete volt, vagy a család napja valamelyik nap, és beszámolt egy nagy méretű finn kutatásról, amelyben a finnek azt vizsgálták több ezer kérdőívvel és ilyen szociológiai felméréssel, hogy mik hatnak a leginkább az egészséges életnek a minél további fenntartásához és a gyógyulásához, mik segítik elő az embereket. És azt találták, hogy például a férfiakat nagyon segíti az, hogyha nem dohányoznak, ezt mi is tudtuk, de megvizsgálták, hogy 65 éves korukig kik élnek el, és ahhoz képest, hogy például nem dohányoznak, a dohányzókhoz képest milyen arányok vannak, és azt találták, hogy a nem dohányzókhoz képest négyszer hatásosabb egészség, az egészség védelmére négyszer alkalmasabb az, hogyha valaki házasságban, jó házasságban él. Tehát ez védi a férfiak egészségét a legjobban. Nem azt mondom, hogy cigarettázzanak nyugodtan, hanem azt mondom, hogy még ahhoz képest is, hogyha leszoknak a cigarettáról, ahhoz képest egy boldog házasságban élnek, négyszer nagyobb esélyük van, hogy megérjék, vagy megérjük a 65 éves életkorunkat. És ugyanígy segíti a férfiak egészségét, hogyha gyermekeik vannak, és azokkal jó a kapcsolatuk. Az még egy plusz védőfaktor. Valahogy a nőket kevésbé védi a család, őket is védi, de nem négyszeresen, hanem csak talán másfélszeresen vagy kétszeresen. De mindenképpen izgalmas és érdekes fölmérés ez. Biztos vagyok benne, hogy nem csak a finnekre igaz ez, hanem a magyarokra is, vagy bárki másra is. Hogy a léleknek az egészsége, a léleknek a kiegyensúlyozottsága, a boldogsága, egy boldog házasság a legjobb védőfaktor az egészség szempontjából is, mert valóban a lélek az így hat, ilyen erősen hat még a testi egészségre is. Ezt tehát manapság jó tudni, és talán sokan tudják, és kell is, hogy tudjuk, hogy a kettő együtt van, a test és a lélek az egy egységet alkot, és a Biblia szemlélete is ilyen. Istennek kedves az ember teste, olyan kedves, hogy magára ölti, olyan kedves, hogy azt ígéri, hogy feltámasztja azt egy új világban, hogy megőrzi annak az alakját, a formáját, hogy nem múlik el nyomtalanul még a testünk sem a világgal együtt. Ennyire értékesnek tartja, ennyire drágának tartja Isten a mi testünket. És azt akarja, hogy az egészséges legyen, hogy az jó létben éljen, és ezért kell a lelkünknek is jónak lenni, egészségesnek lenni, mert a kettő az összefüggés, az egy egységet alkot. Ezért furcsa Jézusnak ez a kijelentése a mai igében, amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy a test nem használ semmit. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem tartja értékesnek vagy fontosnak a testet? Nem jelenti ezt. Nem jelenti ezt már csak azért sem, mert az előző versekben, ha valaki elolvassa a 6. fejezetet, éppen azt mondja, hogy az én testem az egy igazi étel, az én vérem igazi ital. És aki nem eszi az én testemet és nem iszza az én véremet, az nem lát életet. Az ő saját testét gyógyító titoknak mutatja be, akivel kapcsolatba lehet kerülni, akit meg lehet fogni, akit magunkhoz lehet venni, akinek közössége lehet a mi testünkkel, hiszen a kenyeret azt testünkkel vesszük, és nem a lelkünkkel. Tehát a testet ő nagyon értékesnek tartja, nagyon fontosnak tartja, és az egész Biblia erről beszél, az egész Új Szövetség erről beszél, hogy Istennek fontos, ahogy elmondtam az előbb, az emberi test. Tehát nem ezt jelenti Jézusnak a szava, hogy az nem számít, hogy az értéktelen, hanem azt jelenti, hogy az sajnos nem segít rajtunk, nem tud rajtunk segíteni. Hogy a test képtelen megmenteni önmagát, és a test el fog pusztulni, az életünk tönkre fog menni. Ezt jelenti az ő szava, és ez egy szomorú kijelentés, ez egy fájdalmas kijelentés a részéről. Ez olyan kijelentés, mint amit akkor figyelünk meg rajta, ennek a hatását, amikor barátjának a sírjánál áll, Lázárnak a sírjánál, és azt írják róla, hogy és Jézus sírni kezdett. Akkor megtapasztalja a testnek a pusztulását, hogy mondják neki, hogy már negyednapos és szaga van. Akkor Jézus elkezd sírni. Mert szereti a testet, mert szereti a testileg élő barátját. És sajnálja mindazt, ami elmúlt, ahogy a Zsoltárban is olvastuk, hogy már múltá váltak a beszélgetések, amikor együtt lehettünk, a szép napok, és ezt ő fájlalja. Ennek ő egyáltalán nem örül, nem legyint rá, nem azt mondja, hogy ó, hát ez nem számít, ez nem érdekes. Mert ő megmenteni akarja a testet. És ezért mondja fájdalmasan is, és tanítva is bennünket, hogy a test nem használ, nem tud segíteni magán. A testnek vége lesz. Az is benne van ebben persze, hogy hiába próbáljátok megmenteni, hiába akartok mindent megtenni azért, hogy örök életetek legyen, és meghosszabbítsátok, mindenféle orvossággal, meg génmanipulációval, meg bármit lehetne itt mondani a modern világban is, az nem fog segíteni rajtatok. Nem fog használni nektek. Nem jó hír ez az ember számára. Nyilván nem ismerjük mindent, amit Jézus ott tanított nekik, de azt olvassuk az igében, hogy nagyon sokan elhagyták emiatt. Elhagyták amiatt, hogy rájöttek arra, hogy nem akar a testtel olyasmit kezdeni, amit ők pedig vártak volna tőle. Hiszen a történet az 5000 ember megvendégelésének a folytatása, amit itt olvastunk, és azt olvassuk, hogy királlyá akarják tenni Jézust, és ő meg nem akar király lenni. Sőt, elkezd tanítani a maga testéről és a testnek a sorsáról. És erre csalódottan a sokaság otthagyja. Ők szerettek volna egy politikai megoldást és egy gyors megoldást az életük megjavítására és megváltoztatására. És rájöttek arra, hogy Jézus erre nem hajlandó, ezt nem akarja megtenni. És erre otthagyják. Csalódnak benne. Olyannyira csalódnak, hogy Jézus megkérdezi a tanítványait is, a 12-en maradnak az 5000-ből nagyon gyorsan, hogy még ti is el akartok menni. A bőjt ennek az útja is. Hogy csalódnunk kell a magunk terveiben, csalódnunk kell abban, hogy Jézustól várjuk ezeknek a terveknek a valóra válását, és néha ez egy súlyos csalódást jelent. Az elmúlt héten foglalkoztunk a Biblia órákon a templom megtisztításának történetével, hogy Jézus kötélből korbácsot font, és azzal kergette ki az árusokat a templom udvaráról, és döntögette ott fel az asztalaikat, és zavarta el a zöklöket, meg a birkákat. És azon elmélkedtünk, és arra gondoltunk, hogy vajon mit vártak volna, mennyi mindent várhattak volna Jézustól, hogy azt a korbácsot, a kötélből font korbácsot, ostort, ki ellen fordítja. és lettek volna az embereknek jó ötleteik. Nyilván sokan gondolták volna, hogy a rómaiakat kéne kikergetni a városból. És akkor minden jó lenne. Akkor megváltozna minden. Akkor boldogok lennének. Ha nem a római császárnak kéne adót fizetni. Hogyha nem a katonák, római katonák masíroznának Jeruzsálem utcáin. Akkor ma milyen jó lenne. Vagy voltak, akik azt gondolták volna, hogy ha a bűnösöket, a paráznákat, a vámszedőket zavarná el a korbácsával, akkor megtisztulna a nép, akkor kimennének közülünk ezek, akik nem odavalók, és akkor milyen jó lenne nekünk, ha csak egyformák lennénk, ha csak a jó vallásos emberek lennének ott. Fajtiszta zsidók, hogy mondhatnánk így, hogyha kiszavarná a samáriaiakat és a többieket, és ha nem menne ott senki más, akkor milyen jó lenne. És Jézust ez nem érdekli. Nem érdekli az, hogy a rómaiak ott vannak-e, vagy nincsenek, nem zavarja el őket, nem zavarja, hogyha hozzá mennek a paráznák és a vámszedők, őket is tanítja, és nekik is azt mondja, hogy te is a Isten népéhez tartozók lehettek. És nem zavarja őt a samáriai asszony sem, aki beszélgetést kezd vele, és ott a kútnál Jézus tanít neki az élő vízről. Viszont nagyon zavarja, hogy a templom az nem az Istennek a háza, hogyha a templom nem a szentségnek a helye. Úgy gondolja, hogy az tönkretesz bennünket. Hogy ha nincs szentség a szívünkben, hogyha csak egy egészen kis fal választja el az üzletet és a Istennek a titkát, az tönkre fog bennünket tenni. Az a nagy bajunk. Ő így gondolja. És ez nem mindenkinek tetszik. És erre mondja, hogy a test nem használ. A lélek az, amelyik megelevenít. A szent lélek az, amelyik megelevenít. Itt ez szerepel ez a szó. Aki megelevenít. Nem is azt mondja, hogy ami, hanem aki megelevenít. A szent lélek az. A testet nem mentheti meg semmi más, csak az Istennek a lelke. Az Istennek a lelke eljön, hogyha az belénk költözik, hogyha az megszentel minket, hogyha az meggyógyít bennünket, akkor a testnek örökkévaló története lesz. Egyébként elmúlik. Egyébként negyednapos, és már szaga lesz. Semmivé válik, elporlad, és elfelejtődik minden. De a lélek az megeleveníti a testet. A Szentlélek egy új valóságot teremt, egy új világot hoz el. Ez a lélek Jézus beszéde által jön hozzánk. Azt mondja, hogy az ige által, amit mondtam nektek, az úgy jön el a lélek. A Szentlélek a Krisztussal von közösségbe bennünket, az ő testéből és véréből részesít minket. Mindaz, ami a Jézusé, az a miénk lesz általa. A szentség, a tisztaság, az örökké valóság, a hatalom, a dicsőség, az Isten előtt való kedvesség, az mind a miénk lesz a Szentlélek által. Így szentel meg minket, így emel föl az Isten elé. Ilyen boldogságban, ilyen a gyermekségnek, a fiúságnak, a leányságnak, a biztos hitében, magabiztosságában, örömében, békességében, nyugalmában. Így állunk az Isten előtt, fedetlen arccal, szabad lelki ismerettel, a Szentlélek által, mert mindaz, ami a Jézusé, az a miénk is lesz, részesedünk belőle, az ő testéből és az ő véréből, ahogy ő mondja. És a Szentlélek az Atya tervét teljesíti. Igen, senki sem mehet hozzám, ha nem adta meg azt neki az Atya. De az Atya megadja. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Az Atya megadja. A Szentlélek eljön. Istennek a lelke itt van, hogy használjon nekünk. Hát a test, a mi testünk az nem tud megmenteni minket, de a Szentlélek igen. És az Atya terve az, hogy eljöjjön hozzánk, mindannyiunkhoz, hogy megsegítsen bennünket, hogy megmentsen minket. Mert Istennek nagyon is fontos a test. Fontos a mi életünk, a mi testi életünk. Fontos a mi történetünk, fontos a mi örömünk, fontosak a mi terveink, fontosak a mi szomorúságaink, a mi csalódottságaink is. Vigasztalni akar minket, Föl akar minket emelni magához, mert szeret bennünket. Ezért jött Jézus, ezért szólja az igét, hogy eljöjjön ezáltal, ő általa, az Isten lelke mindannyiunkhoz. Amen.